aquest informació que li agrada és presentar-lo a l'Ingúny a Sant Bossa de Eques en Codònia, fins a l'Ingúny, però com a les dues, els estarem a l'Ingúny, 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 amit Balázstól hallottatok az előtt, az a ki programával kapcsolatos mindenféle magyarázat volt, és az oka annak, hogy a kiről ilyen sok elmélet születik, az egyetek mellett minden bizonyan abban is keresendő, hogy a ki az egy viszonylag egyszerű dolog, azon a szinten, hogy az nem egy túl bonyolult modell. Amiket Balázs elmondott, ezek hallottátok, hogy ilyen egy-két mondatos magyarázattal próbálták meg leírni azt, hogy a ki micsoda, vagy éppen kerülték el, hogy a ki az micsoda, de nem volt szó arról, hogy egy sok összetevős, nagyon bonyolult rendszert kellett volna fölépíteni ahhoz, hogy ezt az egy fogalmat nem tudják magyarázni. Emiatt sok harcművészeknek, gondolkozónak, filozófusnak, vallásra kapcsolódó személyeknek volt róla elképzelése, hogy ez mi lehet, volt egy vélemény, és ezt valamilyen módon próbáltam elmagyarázni. Megfogalmazni tömören. Az ötelem az ezzel szemben egy olyan koncepció, ami meglehetősen összetett, igen sok rétű, ahogy Balázs is utalt rá, abban gyakorlatilag beleírták az univerzumot, tehát azzal, amit azzal nem tudtak leírni, az nem volt, és ilyen értelemben nagyon nehéz volt hozzányúlni, sokat kellett tanulni ahhoz, hogy valaki átlássa, hogy ez pontosan miről is szól, és nem volt könnyű beemelni egységesen egy mondjuk egy harcművész rendszerbe, úgyhogy az megjelenjen annak minden szintjén. Emiatt valószínű, hogy nem igen találkozunk a szakirodalomban ezzel a kifejezéssel, ha igenis megemlítik, de ritkán van az, hogy konkrét, ilyen nagy koncepciókat olvashatnánk róla. Azt viszont én is szeretném elkerülni, hogy valamiféle megértés nélkül beszéljünk az ötelemről, ezért az előadást azt úgy terveztem meg, hogy az elején meg fogjuk nézni, hogy ténylegesen mi ez az ötelem modell, miben is áll ez, és utána fogunk majd eltérni arra, hogy a harcművészettel kapcsolatban milyennek a relevanciája. A problématikája az egésznek az, hogy ötelemrendszerből nem egy maga, hanem kettő. Ezek egészen eltérő kultúrákból, egészen eltérő módon kerülnek a Japánba. Nem ugyanarra való a két rendszer, és már innentől csúszik szét az a mondat, hogy az ötelem szerepel a harcművészetekben, mert hogy azt is egyáltalán tisztáznunk kell, hogy melyik ötelemrendszerről beszélünk, azok között mi a különbség, és hogy melyik harcművészetről, melyik ágáról a harcművészetnek. Szóval, és még mielőtt az egészről belekezdek, én személyesen fontosnak érzem azt elmondani, hogy ez egy modell, és ezt szerencsés ezen a szinten kezelni. Vagy két modell, amiről most fogunk hallani. Ennek mondjuk egy jó példája, hogy egy modell az mennyire fontos lehet, ugyanakkor mennyire mellékes az, hogy képesek vagyunk igazolni tudományosan vagy nem, de amikor például a főiskolán japánt tanulunk, akkor hatékonyan dolgozunk azzal az elgondolással, hogy a japán nyelvben vannak melléknevek és igék, és tanuljuk ezeket ragozni. Ezzel szemben, ha a japán nyelvészeknek a vonatkozó műveit olvasjuk, akkor azt találjuk, hogy a mai napig nincsen érvényes definíció arra, hogy mivel különbözik egy ige és egy melléknevű japán nyelvben. Egyszerűen nem tudják megfogalmazni a nyelvészek, és ezért kérdéses, hogy létezhetnek egy ilyen kategóriát. Hasonlóképpen, amikor kínai nyelvet tanulunk, és kínai nyelvű szövegeket olvasunk a főiskolán, akkor a szövegeknek a mondatait úgy elemezzük, hogy megkíséreljük megtalálni minden mondatban az alanyt, az állítmányt, a tárgyat és a határozókat, és ezt egy igen hatékony modellnek találjuk, mert hogy eddig minden olvasott szövegben az összes mondatot sikerült így valamilyen módon értelmezünk. Mégis, amikor megkérdezi egy kínai szakos kolléga tőlem, hogy és akkor hogyan dolgozunk a kínaival, és én elmondom neki nagy büszkén, hogy hát így, hogy megkeresünk az alanyt, az állítmányt, a vizet, és van egy ilyen modell, amit ezek a nagyszerű brit sinológusok kitaláltak és mindent használjuk, akkor olyan kárvendő mosolyjal mondja nekem, hogy te egyébként azt ugye tudod, hogy a kínaiban a hivatalos állítmány szerint nincs olyan, hogy a vagyok állítmány megfelel. És akkor mit is mondhatnék rá, hogy igen, elhiszem, hogy a nyelvészek számára ez problémát okoz, hogy kvázi tudományosan dolgozni, meg definíciókat találni, meg bizonyítani azt, hogy létezik olyan állítmány, hogy alany, és főnél, vagy melléknél a kínaiban, az nem egy könnyű feladat, nem is biztos, hogy sikerül, de ez olyan szempontból minket nem érint, hogy mint modell nagyszerűen működik. Nagyon megsegíti azt, hogy mi mégiscsak felfejtjük ezeket a mondatokat, mégiscsak valahogy lefordítjuk őket, értelmezünk, tehát igazából jól tudjuk használni akkor is, hogyha ez nem egy bizonyított, nem is tudom, elemekből álló rendszeret használ. Az ötelem rendszere ugyanilyen, ez egy metafora. Ezt fontosnak érzem hangsúlyozni, mert hogyha valaki úgy gondolja, hogy már, tehát, hogy ez a valóság, akkor azt gondolom, hogy egy lépéssel túlment azon, amit mondhatunk. Varázs is jelezte, hogy nagyon finoman kell bánni azzal, hogy a ki az mi is. Nagyon óvatosan közelít hozzá az, aki megpróbálja ezt megfogalmazni. Sokan el is kerülik. Igyekeznek nem pontosan rátérni, csak használják a szót, de kikerülik valahogy ügyesen azt, hogy megfogalmazzák, hogy mi is az. És itt is ez a helyzet. Ez egy modell, ami az ember képe Ázsiának, a Kína központú ázsiai kultúrának az elmúlt 2500 évben, és mint ilyen modell, ez egy hallatlanul fontos és jelentős, de kulturálisan és minden szempontból igen jelentős modell, de nem több ennél. Nyugaton egy teljesen másik modell alakul ki, és akkor itt is visszautalnék arra, hogy Balázs mondta, hogy a Tájsó korban 1912 és 26 között, amikor a Tájsó korban akkor érve Japánban a pszichológia, mint olyan. Nyugaton ennek a stúdiumnak van egy 500 éves története. Már a középkorban létezik az, amit úgy hívunk ma, a pszichológia történet, vagy metafizikai pszichológia, ahol a vallásoknak a gyakorlatával próbálták összefogni az ember képet, majd kialakul a 19. században a filozófiai pszichológia, ahol a filozófus gondolkodók voltak azok, akik az ember képpel hivatott módon tudtak foglalkozni, még mindig azzal az örökséggel a hátukon, hogy a test és az elme az két különálló dolog, és a vallásból jött ez az elgondolás, hogy a test az akadályozza a szellemnek kibontakozását, és valahogy azon kell dolgozni, hogy a szellem minél jobban működhessen. Majd a 19. század végén elkezdődik a kísérleti pszichológia, és a természettudományos pszichológia, amikor már tényleg laboratóriumban kísérletekkel próbálja igazolni az ember képüket. Ennek ellenére mind a mai napig, ha bár a pszichológián belül is léteznek nagyszerű modellek arra, hogy az ember belül milyen fajta működések mentén is tapasztalható, valójában a pszichológia a mai napig nem tud felmutatni egységes emberképet. Irányzatok vannak a terápiában, és azt tapasztaljuk, hogy mindegyik működik, mert különben nem lennének kliensei, jól tudnak kezelni bizonyos lelki problémákat, zavarokkal tudnak dolgozni és könnyíteni rajtuk, és ennek nem akadálya az, hogy a szomszédban dolgozó másik pszichoterapeuta egy teljesen másik terapeuta dolgozik alkalmasan, ugyanaz a klienssel, és az is hatni fog, csak egy másik módon, és nem mindig ugyanaz, ami jó. De hogy nincs itt sem, nyugaton sem egy egységes, tudományosan igazolt modell arra, hogy az ember az mi is, ugye pszichi teljessége az ugyanis működik, mégis azok a modellek, amik vannak, akár az orvostudományban, akár a pszichológiában, azok hatnak. Különben nem lennék itt. Ugyanez a helyzet keleten, ahol egy teljesen másik modellből indulnak el. Ennek a modellnek az alapja az, amiről Balázs beszélt a ki, és ennek az emberképnek az áll a közepében, hogy a ki az, ami túl megjelenik az anyagban, hogy a lélekben minden más, az érzelmek, a testnek a különböző tünetei, a mozdulatok, a tárgyak, az eső, és ha a kiben változás történik, akkor alakul valami mássá az ember érzelmeiben, az ember lelkében, az ember testében, az időjárásban, a tárgyakban, ezért alapvetően a kire fókuszálnak akkor, amikor olyan elgondolásokat alakítanak ki, hogy például a testet mivel lehet gyógyítani, vagy hogy a lelket mivel lehet gyógyítani. Nem válik ketté. Hogy ezt biztosan tudjátok, körülbelül 3000 évvel ezelőtt letartálható a változások könyve, ami a három korabeli feltételezett kínai jóskönyvnek az egyike, ez marad meg máig is, és ebben van a 8 kuának a koncepciója leírva, ez 8 darab ilyen megszakított és nem, meg nem szakított és onnan a hármasságból álló ilyen kombináció képlet, és csak lehetünk használni a táblát is. És ezeket nem fogom most ezt pontosan ábrázolni, talán nem is lényeges. Ami minket érint ebből az az, hogy van egy ilyen QR-ból álló rendszer, ezeket QR-nak hívják a kínaiak, és ez az a 8-as rendszer, amit összevonnak 5 elemre, és ebből az 5 elemből jön létre az, amit úgy ismerünk meg, mi a kínai kultúrából, hogy 5 elem. Összevonják ezt a kettőt, és ebből jön létre az, amit úgy hívunk, hogy fajlem. A legmagasabban álló, a hagyományos ábrázolások szerinti elrendelésben ez a tűzelem. Utána következik a föld. Aztán megint kettőt összevonnak, ebből lesz a fém. És a víz. És még egyszer a föld. Tehát két földelem van a hagyományos felosztásban, majd erről még beszélünk, hogy igazából nem is kettő helyen, hanem 4 helyen, és miközben ez innen jön, aztán a későbbi ábrázolásokban csak egy helyen fog szerepelni, ezért 5 elem és nem 6. Szóval a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz. Ezek azok, amik a vikingből kialakulnak, és a kezdeti funkcióik az volt, hogy az ember képnek a lehető legpontosabb elemeit kiadják, és a működési mechanizmusokat jól meg tudják határozni vele. Körülbelül a hangkorra, az azt jelenti, hogy a Krisztus előtti második század elején alakult ki a kínai orvostudománynak a nagyon fontos modellje, az, ami alapján ma is a hagyományos kínai orvoslás működik. És ebben szerepel az 5 elem ilyen felosztásban, hogy a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz követik egymást. Ennek a rendszernek a neve a kínaiban Wu-Xin, japánul Bogyo, ami azért érdemes megnézésre, vagy megvizsgálásra, mert hogy az 5-ös számmal rendben vagyunk, viszont a második tagja a névnek az egyáltalán nem jelenti azt, hogy elem. Ez a hagyományos kínaiban elsősorban éppen volt használatos, hogy cselekedni, megtenni valamit, aktívan csinálni valamit. Később rakódik rá az a jelentés, hogy menni, haladni, és ma is jelentően mind a két értelemben használatos. A menni az, amit többször látunk, de valójában van egy másik olvasata is, amikor meg úgy használjuk, hogy megtenni valamit, tehát ott is ez megvan. Vagyis ez a név nem azt jelenti, hogy ötelem, abban az értelemben, hogy magyarban az ellenszót használjuk, hanem sokkal inkább valami olyasmi, hogy az öt mozgás, vagy az öt lefolytatása valaminek, vagy olyan neveket adnak neki az angol szakirodalomban, hogy az öt átváltozás fázisa, az öt fázis, tehát ilyenfajta neveket illetik, ami annyiból jó, hogy szerencsések talán, mint a magyar öt elem, hogy ezek mindig a mozgást hangsúlyozzák. Nem azt, hogy ezek elemek, amik úgy vannak a saját hívben és nem változnak meg. Pont az a lényeg, hogy egy folyamatos körforgás, ami állandó változást képelez fel. Azért, hogy legyen pontosabb képünk arra, hogy ez pontosan mit is takar, arról fogok beszélni, hogy néhány dolog, amit ebben a rendszerbe ágyaznak, az hogyan kötődik egymáshoz. Hoztam 25 handoutot, aki szeretne jegyzetelni, az ebbe be tudja írni. Ha nincs senki, akkor bátran itt lehet hagyni, és majd az viszik a papírokat. Szóval ennek a modellnek az a fajta gondolkodás képezi az alapját, ami Kínára jellemző, hogy nem logikai viszonyokat keresnek, vagyis nem elsősorban ok és okozati viszonyokban gondolkoznak, hanem arra kíváncsiak, hogy egy analógiás rendszerben mi mire hasonlít. Tehát nem az a kérdés, hogy mi minek az oka, mi mindől következik, hanem hogy mi mire hasonlít, és ilyen hasonlóság alapján képesek arra, hogy ugyanarra a modellre, ahogy mondta Balázs, az egész univerzumot rá tudják fűzni, mindenfajta aspektusnak az univerzumnak ráírják. Az olyannyira igaz, hogy vannak olyan feltevések, amik abból indulnak ki, hogy az ötelem születésének idejében a kínai asztrológiában összesen öt nagy bolygót ismertek, és ennek az öt bolygónak volt a neve az, hogy a tűzcsillag, vagy a vízcsillag, meg a föld, meg a fény, meg a fa, és hogy ezeknek az asztrológiai koncepciókból rakták össze ezt a képletet. Nem tudjuk, hogy így volt, de az biztos, hogy beleírható ebbe a modellbe még a bolygóknak a kérdése is. Ami egy érdekes és talán kiinduló pontnak jó kérdés, az idő kérdése, hogy hogyan lehet egy napot, meg egy évet, meg egy emberi életet modellezni ugyanebben a rendszerben. A fától indul el az egész. Azt mondja, hogy az egy nap tekintetében ez a fázis a napnak, az a hajnal és a reggel. Itt kell fel a nap. És innen megy fölfelé a nap, egyre magasabbra és magasabbra, míg elér a tűzelemhez, ami a legmagasabb pontja, amikor a legmelegebb van, az a dél napszak. Majd minden megy tovább, és mielőtt még elérkezne az estéhez, előtte van egy ilyen nagyon nyugalmas része a napnak, ez a késő délután, amikor még nincs hideg, már nincsen felsőbb meleg, és olyan nyugalom van, ez az, amikor sziesztát lehet meg, amikor ilyen békesség van valahogy a napnak a második felében. Ez a késő délután. Ezt követi az este, ez a pillanat. És aztán jön a víz, ami az éjszaka. Már ebből az egyszerű kis ábrából is következik, hogy valóban állandó mozgást képez fel a modellünk, mert hogy az éjszaka után jön a következő reggel. Tehát ez nem egy egyszerű folyamatot ír le, hanem azt képezünk, hogy ez majd így tovább fogunk mondani, és ez így megy a végtelenségig. Hogyha egy évet írnánk rá erre a képletre, akkor a reggelnek talán meg a hajnal, meg ott állnak a tavasz, amikor a reggel hasonlóan ébred a természet, és elindul a tél utáni áramlásunkból. A dél, amikor a legmagasabban tűzönök, ez benne a nyár. Délután, itt már a nyárnak véget kezd lenni, de még nem vagyunk benne az ünnepben, ez a nyár utó. Tehát igazából azokban a kultúrákban, amik ezt veszik, alakul ezt a rendszert, ott öt évszakot különböztetnek meg nem ígyet. Japánban ennek a nyár utónak az a neve, hogy bolyó, ami azt jelenti, hogy a szó szerint a föld haszna, mert hogy ez az az időszak, amikor beérnek a gyümölcsök, amikor elkészül a termés, amikor megvan a húza. Ez még nem az aratás pillanat, hanem az aratás előtti nyugodt időszak, amikor már csak azt várjuk, hogy még egy kis idő, és akkor le lehet mindent szedni. És már nem kell dolgozni mint a földeken, már nem kell nagyon keményen küzdeni, és még nem indult be az aratás, tehát még éppen nyugalom van. Az aratás időszaka az az ősz, Kínában is. Ez a gyümölcsök betakarításának az ideje. Ez az, amikor a minden, ami elkészült, az oda megy, ahova kell mennie, a gyümölcsök a csülőbe, ez egy terménye a magtárba, és lassan elkezd visszahúzódni a természet. Egyre kisebb teret foglal el. Véget ér a nyárnak ez a tomboló tárgyulása, amivel minden megy ki, és a határokat tolja egyre jobban ki, és elindul egy ilyen összehúzódó fázis, amikor lehullanak a levelek, szép lassan elsárgulnak, és lehullanak a füvek, elszáradnak. Minden, amire nincsen szükség, az elkezd letevődni. Ez a letevésnek az időszaka. Azért, mert minden készül az éjszakára, a télre, amikor nem maradhat meg semmi más, csak a mag, csak a lényeg, csak az, ami igazán ahhoz kell, hogy túléljen a növény, vagy az állat a következő magadó éjszakig. Ez a téli államnak az időszak, amikor az élet funkciók az állatokban annyira lecsökkennek, hogy néha nem is lehet tudni, hogy élnek sem. És ami megint csak szép benne, hogy ez aztán visszavisz a következő tavaszba, és jön egy újabb. Az emberi életet is, mint időt, ugyanígy rányírják erre a képletre, és mi más is lehetne a tavasz és a reggel felül, mint egy gyerekkor. Kisgyermekkornak is emlegetik, de valójában lehet egészen a kamaszkorig, tehát 12-14 éves korig. Mert hogy a kamaszkor lesz az az időszak, ami a nyárnak felel meg, a délnek, amikor a határok kitolása a feladat, megkérdőjelezni mindent, amit a idősebb generáció elindítál, az összes lehetséges szabályt áthágni, keresni az identitást, kipróbálni mindent, amit lehet, hogy az ember eldöntse, hogy mégis ő milyen, ki akar lenni. Tehát ez a nagyon keresésnek az időszaka, iszonyú energiákkal feltartóztatnak a tanul, sokszor ilyen hisztérikusan, nagyon intenzív érzelmekkel, nagy szerelmek, nagy csalódások, minden nagy, minden fáj, minden nagyon jó. Tehát ez a korszak, ez az, ami az életben a tüzelemnek felel meg, kamaszkor. Majd ezt követi a földelemnek az ideje, amit úgy hívnak a kínaiak, hogy a fiatal felnőttkor. Azért fiatal felnőttkor, mert hogy ez a régi világrendben, nem a mai, hanem a régiben, ez elkezdődik már 21-22 éves kor körül, és eltart 50-55 éves korig. És ez az időszak, amikor az ember már megtalálta, hogy mi akar lenni, már tudja, hogy mi legyen a munkája, kitanult egy szakmát, befejezett egy iskolát, külön egyetemen, családja lesz, mert házasodik, stabil kapcsolatai vannak, gyereket szül. Ugye az ember földé válik, földé, hogy a gyerekkel a fa gyökeret tudjon benne ereszteni. Ez egy nagyon stabil időszak. Ahogy a napunkban is azt láttuk, hogy ez a késő délután az, amikor nem volna szabad, hogy nagyon forróság legyen. Itt a nyugalomról van szó. A nyárkóban is ez az, amikor olyan kellemes létezni, hogy nem perzsen a nap, de még nem is kell fázni. Tehát ez egy ilyen nagyon stabil, nyugodt időszak kéne, hogy legyen. És akkor tudnak jó mélyet gyökeret kereszteni a gyerekek ebbe a földbe, hogy a szőlőket is múltanak. Ma ez nyilván kitolódik. Egyre többször halljuk, hogy valaki még az identitását keresi 30 éves korában, hogy még nem kész, hogy még nem tud megállapodni, hogy nem tud elköteleződni, és általában az egész mai életmódunk az nem abban az irányban hat, hogy
ezt a időszakot megtámogassa. Ma arról szól a világ, hogy ezt a küzdelmet minél jobban kitolja, és minél inkább az örök fiatalság állapotában maradhasson az ember. Ha valaki mégis ide beharul, akkor van az, hogy megteremtődik az egzisztenciája, elköteleződik, lesznek határai, és egy jó érzésű, stabil életet tud folytatni, ami már nem arról szól, hogy mindent még jobban kifeszíteni a határokig, hanem a határokon belül mozogni, megnyugodtan, egy kicsit megállapodottabban. Ezt követi az érett felnőttkor. Ez a hagyományos felosztásban 50-55 éves kortól tart 60-65 éves korig. Ez az érett felnőttkor. Aminek két sajátossága van, az egyik, hogy a csúcson van az ember. Itt éri el mondjuk karrierben a legmagasabb elérhetőt. Itt kerül olyan pozícióba, ami neki a legnagyobb lesz abban a munkában, amit csinált életében. Itt szerzi meg a legnagyobb fokozatait, itt rendelkezik a legtöbb pénz fölött. Itt már nem azon dolgozik, hogy megépítsen egy házat magának szerencsés esetben, hanem már megvan a ház, és nem kell vele különösségben törődnie, hogy az még mindig építeni, meg gyűjteni rá pénzt, meg fizetni a kölcsön. A másik sajátossága viszont ennek az időszaknak, hogy azon kívül, hogy az ember megizleli a hatalomnak a teljességét, azt, ami neki jutott az életben a legtöbbet, amit kivehetett belőle, azt akkor megérezheti, túl is kell rajta lépnie. Ahogy az ősszel az ember a gyümölcsöket oda teszi, ahol való, ugyanúgy, ez szerint a rendszer szerint, ezzel megáll a karrierépítés. Itt már azon kell elgondolkodni, hogy kinek adja át a pozícióját, ki az, aki kinevelt, hogy átfogja az ő helyét. Itt már nem azon kell gondolkozni, hogy hogyan vegyen még három autót, hanem hogy melyik unokájának fogja odaadni a saját kocsiját. Itt már nem még két házat kell építeni, vagy még egy feleséget bepróbálni, hanem lassanként mindent letenni, és elindulni lefelé. Tehát ez a fordulásnak a pontja, ahol ideális esetben az ember a külső világból elment a határáig, megszerzett mindent, amit tudott, és így megfordul, és elindul visszafelé. És az irányító már nem kifele van, kifele már csak azt csinálja, hogy leteszi ezeket a terheket, a felelősségeket visszamondja, hanem befelé megy tovább, és egyre jobban és jobban arra figyel, hogy hogyan tud készülni a télre. Mert hogy eljön a tél, ez az időskor, amire azt mondják az időskorra, hogy ez a 60-65 éves kortól a halálig tart, és hogy ott valóban pont úgy, mint az éjszaka és a tél is, ez is abban közös a vízelemnek a sajátossága, hogy csak a maga maradhat meg, semmi más. Minden, ami fölépült az életben, az le fog érülni, el fog tűnni. Itt semmit nem lehet átvinni azon a szűk kapun, amit az ember meghal, csak azt lehet játszani, hogy tényleg vagyunk fölépített magában, ami kívül volt, azt el lehet felejteni. És az, hogy hogyan készül erre, az dönt a fényelemnek az időszakában, hogy itt kell ő szerintük nagyon okosnak lenni ahhoz, hogy ne számoljuk le magunkat, és ne lehet, hogy ős tudunk kezünkre pánikolnak, hogy egyébként meg is tudunk pánikolnak, hogy mégis csak. A rendszer szépsége ismét nem, hogy jön, hanem megint a fa elem. Nem tudni, hogy ez pontosan mit is jelent, de jön. Az biztos, hogy jön. Szóval ezek analógiák. Ezek nem logikus kapcsolatok, mégis, ha az ember végig gondolja, akkor nagyon természetesnek hat. Mondhatnánk, hogy olyan logikus. Hogy hát, hogyha ezek hasonlítanak egymással, akkor ugyanannak a folyamatnak a részei. És szükségszerűen ugyanak a pontba lehet jövőt beírni, és ez így logikus. Ráírnak erre a kínaiak lényegében mindent, amit át tudunk képzelni, és olyasztunk is, amit nem. Nem tudom, hogy mondanál valaki, hogy mik vannak még ott a lapon. Égtáj. Nyilvánvaló, hogyha a tavasz meg a felkelő naphoz, amire gondolunk, akkor az égtáj a forrának a kelet lesz. Érdekes módon a dél, a nyár, ez a tüzes égtáj, az a déli égtáj lesz a kínaiak számára. Északon már Szibéria van, hát ott nagyon hideg, meg ott vannak a kunok, tudod, repedni kell, ezért onnan mindenféle rossz dolgok jönnek a halál, tehát az majd a vízelemnek az égtája lesz az északi égtáj, ez a dél. A fémelem lesz a nyugat, ahol nem nyugszik a nap, ahol jön az este, ahol jön az ősz, ahol tényleg az életünk is visszatérő formában már a sötétben inkább a fényből. És a földelem az lesz a középpont. A föld az a közép. Ezt majd viszont látjuk, amikor a tai chi-ról beszélgetünk, hogy a tai chi-ban hogy jelent meg az ötelem, például úgy, hogy a lépések és az állások azok előre, hátra, oldalra, balra és egy helyre. Tehát ők külön adnak helyet annak is, hogy mi az, hogy stabilan az emberek helyben áll, és ez lesz majd egy fordulat, amikor az ember van és nem mozdul, nem az. Az éppen a jó, hogy nem szabad mozdulni a felesleg is. Színeket is írnak ezekhez. Fal lenne a zöld szín, ugye ez a kiselkedő életnek az egészséges zöld színe. Tűzelem nem ki, meg lehetne mondani, hogy vörös, az élénk vörös. A föld, ez a löszös, barnás, sárgás színe a talajnak. Fémelem, ez fehér, kékes, metálos fehér szín. És a vízelem, ez a sötét kék és a fekete. Ízeket is társadalnak ehhez, amiből talán a legjobban a földnek az íze az, amit értünk elsőre, mert ez az anyafejnek az íze. Egy csecsemőnek ugyanis, ahogy beszéltük már, a születendő babának a föld az nem más, mint az anyateste. És az az íz, amivel találkozik ebből, az az édes íz. Ezért nagyon egyszerűen az érthető, és talán ismerjük ezt az érzést, amikor nagy stressz van, akkor az ember olyan csoklira boltba, vagy boltba csoklira az autóhoz. Tehát, hogy ez az édes íz, amit feltölt, aminek azt a szociális kösztönösen is, hogy ebből szeretetet kapok, itt biztonságban vagyok, itt van energia, ebből jól lehet táplálkozni, itt megkapom azt, ami hiányzik. Tehát, hogy ez mind a földelem, ez mint minőség, meg mint érzelem is majd látjuk, hogy oda kötődik. A fémelem, ami összehúz, a tüdő is majd ennek lesz a szerve, ez a csípős íz, az ilyen hűszeres csípős íz, amitől hátra megszik az ember tüdeje pörtőle. A vízelem, ez a tengernek a sós íze, ez az ős massza, amiből jön ki az élet, majd amiből vissza is megy. A fallem, ez a savanyú, majd ez is nagyon érdekesen elő fog jönni a test analógiáinál, hogy ez mit is jelent, mert még van. És a tűz, én gondoltam, hogy melyik íz lehet vajon ennek a táguló, ilyen orgasztikus fázisnak az íze. Keserű, bizony. Keserű a kávé íze, ami hogy feltöget a koffein. Tehát, hogy ez a keserű íz, ami viszont ugyanakkor nagyon sok energiát fordoz magával. Tehát, hogy ez az, ami az ízzel tűz ellene. És akkor jönnek a testtájak, ha jól sejtem.
Igen.
Van még más?
Arcrészek,
igen, milyen jó. Akkor ezt a testtájakkal együtt fogjuk nézni meg, hogy igen, most így bőven jó. Tehát az a lényeg, hogy a kínaiak azt gondolták, hogy ezek az elemek jelen vannak a testünkben is, egészen kézzelfogható módon megjelennek, és az egész kínai orvosokban elépül rá, hogy bizonyos elemekhez kötnek szerveket és testtájakat, és azt mondják, hogy lehet pontosan tudni, hogy az elemek sorában, ha valamelyikkel gond van, akkor majd hogyan fog ez kihatni a többire, akkor lehet megmutatni, és így tovább. Nagyon röviden a fölelemhez sorolják a szövetek közül az inakat, mindent, ami a nyúlást, mint ahogy a fa nő, ezt a nyúló, hajlító, tekerő mozdulatokat segíti. Ide sorolják a szemet, aminek az a fő szerepe, hogy lát, hogy belátja a teret, a távolságot képes érzékelni, és ezért ehhez kötődik az is, hogy az embernek az életében van egy tisztánlátás, hogy tudja tervezni a jövőjét. Ide tartozik a tervezés és a megvalósításnak az eleje is. Szervekként pont ezért a máj és az erre, amiket ide sorolnak, mert hogy ez a kettő az, ami az energiát raktározza, ami ahhoz kell, hogy aztán megvalósítható legyen a teret. Ők azt mondják, hogy ha valaki állandóan fáradt, vagy állandóan úgy érzi, hogy nincs ereje arra, hogy megtegyen valamit, amit szeretne az életében, akkor a májával, meg az erdélyével jól kicsit foglalkozik. Nem véletlen, hogy ha belegondoltok, hogy egy gyerek hogy nő, mint egy fa is, hogy nem lehet megállítani, ez egy lassú, állandó növekedés, akkor érezhető az is az dolog, hogy az érzelme ennek a fa elemnek a harag lesz, ami akkor valósul meg, amikor akadályban ütközik az a növekedés. Tehát, hogyha nem tudok nőni, mennék a célom felé, de valami akadályoz, akkor át fogom törni ezt a célt. Ha láthatok már olyan aszfaltot, ahol a gyökerek felmondták a járdát, akkor tudjátok, hogy én ereje van, hogy ilyen kis gyökérnek is akár, hogy kibújik mindenhol a fő az aszfalt közepéről is. Tehát, hogy ez mind ez az az erő, amit nem lehet megállítani. Ez bennünk az agresszió, és azt mondják, hogy ha az ember jól tud haladni az életében, akkor jól használja az agresszióját, pozitív irányba, építő módon, és hogyha meg nem, ha akadályozzák, akkor nagyon jó destruktív erre az agressziónak, aminek törni meg zúgni tud, bármint csak a céljához eljusson. Az idegrendszer is ehhez kötődik, mert hogy az idegrendszer az, ami megvalósít, ő az, aki a mozgásokat segíti a testünkben, és hogyha nagyon fáradt valaki, akkor ez az idegi stressz az, ami igen gyakran megjelenik abban, hogy például már is el tudom menni a látására, hogy ezt ők összekötik a kínai orvoslásban az egyiket a másikkal, egészen világos módon látják, hogy milyen összefüggésben áll. Az arcjegyek talán most egyébként annyira nem lényegesek, de ha valamit érdekel, akkor a szemöldök, hogy a szemöldökből hogyan jönnek ki ilyen kis funkciót, szálak, amiket a korunk női minden módon eltöltetnek oldókkal, mert csipeszekkel, hogy nem látszódjék. Na, az például a túlhasznált epének a túl sok bevállalt feladat a jelek összeintük, illetve a szemöldökök közötti függőleges csíkot, úgyhogy kinek a levegői tű. Azt mondják, hogy ha az ember egy hungarit és páratlan számú csíkot lehet látni a szemöldök között, akkor az nagyon veszélyes. A máj túl van terhelve, nagyon feszült, és ott robbanni fog az agresszióval indítól. A tűzelemnek a fő testtája a szív, ez az, ami az összes szerv közül a legfontosabb szerv a kínaiak szerint. Ő a tűzherceg, úgy hívják, aki szolgál az összes többi szerv. Ő az a bizonyos belső szobában lévő úr, akiről beszélt Balázs, hogy a ki az kint várakozik. Ő hozzákodik a figyelmet, a sent, azt az embernek a lelkét, ami szintén a legelején Balázs beszélt adásának. És ide kötik a vért, az ereket és a vékony belet is, aminek meg az a szerepe a testben, hogy elvégzi a szétválasztást feladatát, mi az, ami nekem kell, és mi az, ami nekem nem kell. És ami kell, azt a színnál, azt felveszem a testemben, amire nincs szükség az, hogy tovább tudom vastag jelent mondom, hogy állapítsunk tőle. Szóval ez a két fontos szerep, ami tartozik hozzá, a szív és a vékony vér, és az érzelme nem véletlenül a boldogság, hogyha viszont túl van feszítve, akkor a hisztéria az, ami hozzátartozik, tehát ez az ilyen túlspannolt, túlpörgetett érzésvilág, ahol nem lehet soha nyugodtan semmit, hanem ilyen nagyon túl erősen kifejezett érzelmek jelennek meg. Nincs nyugalom. Hiányzik belőle nyugalom. Arcon a tűz, az az orrnak a hegye, hogyha ez túl piros, vagy túl véres, vagy furcsa az alakja, akkor elkezdeni gondolkodni azon, hogy nincs valami a szívvel, illetve az ajkakon, a felső ajkak középső része az, ami a vékony virágodat mutatja, hogy fekete pöttyöket látnak a kínai orvosok, akkor azonnal gyanakodni kezdeni, hogy nincs valami az emésztéssel gondban. A földelem nem véletlen a gyomor, ugye ez a bevevésnek a szerve, hogy megkapom az, ami kell, enyém végre az, ami a szükségem van, lenyelem, és akkor tényleg az enyém. Tehát ez nem a birtoklás, ez inkább a megkapásnak, a megelégedésnek a szerve. A másik pedig, ami ehhez kötődik, az a lép, ami az egyik legfontosabb szerve a kínai orvoslásban, mert hogy a lép feladata az, hogy szét küldje az energiát az egész testben. Tehát, hogyha a lép nem működik jól, akkor hiányra tudok volna felépni, amiről Balázs is mondta, hogy ez a kyo és jitsu, a hiányos és a teli, az ugyanígy megvan a kínai orvoslásban is, és ezt a koncepciót őrzi, hogyha nincs elég energia valahol, feltehetően ez a léphez kapcsolatban áll. Ugyancsak a léphez tartozik a nyírok, ami ugye úgy áramlik a testben, hogy nincsen áramoltató szerve, ez a jelenlétképp azt, hogy teljesítünk, hogy a lábunkból úgy feltöltődni a nyirok, hogy nincs szerve, amit a szív is pumpálná, ahogy a vért hajtja tovább az erekben. És mivel ez lentől fölfelé képes áramolni mindenféle egyéb segítség nélkül, vagyis hát az izmok munkája végén teszi ezt meg valójában, ezért azt mondják a kínaiak, hogy hozzáköthető minden, ami a helyén tartás funkcióját látja az a testben. Tehát az, hogy megtart szerveket például, és akkor ilyen módon, ha ez nem működik jól, akkor lesz viszér, akkor lesz aranyér, kiengednek az érfalak, akkor fog meglöttyedni a has, akkor fognak az izmok lassan meg a szövetek kiengedni, hogy ezt látjuk idős embereknél, hogy szép lassan a testük ilyen formájában szokott válni, ami azért van, mert hogy lévenergia kezd elgyengülni, ami az ember idősön. Egy természetes folyamat részeként is, de ide tartozik az összes méh, sűrűdés, ilyen hólyag előreesések, ahogy a beleknek nincsenek már a helyükben, és szépen minden ugye, amely ne jön. Tehát az összes ilyen dolog, ez a léppel van összekötve összejöttük, és nyilvánvaló, hogy ez az egész megtartottságra gondolta is ide tartozik, amit a már előtt módon a csecsemőn rákül az anyagőrben, miközben szoktatják leginkább akkor. Hogy tartva vagyok, hogy jó helyen vagyok a világban, hogy nem hiányból élek, hanem jut elég, hogy tényleg van az, amire szükségem, ezt meg tudom kapni. Ez alapvetően a földelemnek a jó érzés világa, ez a biztonságérzet, és amikor a földelem valamilyen hiányos vagy kibillent a helyzetéből, akkor elmint a bizonytalanságérzés, az, hogy nincs helyem a világban, hogy hiányból élek, nekem nem jut elég, nem szeretnek, leginkább ezek azok, amik panaszkodóssá teszik az embert, ez a lét hangja. A hangról is diagnosztizálom a kínai, és azt mondják, hogy igen, hogyha valaki állandóan panaszkodik, akkor feltétlenül az ott a földelem valaki van mindenben. Innen megyünk tovább a fénybe, ami a... Láttuk, hogy az összehúzódás, a leadás, a minden szükségtelen dologtól való megválásnak a helye az időben is, és a testben is ez így van. A vastagbél tartozik hozzá pont ezért, ahol olyan dolgok vannak, amire már nincs szüksége a testnek. Szimptomatikus az is, hogyha nem hajlandó ezekkel foglalkozni a legutóbbi rendszer, és mindenek tudod azon, azt mondjuk, hogy hasonló is, vagy ezt is a túl sokat foglalkozik vele, amivel már nem kéne, az van a széknekedés. És ezt lelki értelemben is nagyon komolyan veszik a kínaiak, hogy mi az, amivel az ember túl sokat foglalkozik, vagy mi az, amit nem hajlandó megnézteni, hanem tudod magán, ugye, hogy van a helyet, hogy ténylegesen megérezni, hogy mit is akarnak kiüzenni. Szóval a vastagbél az egyik fontos szerve, amit úgy is hívnak, hogy az alvilág a testben, tehát ez az, ahol minden olyan van, amiről nem akarunk tudni, meg látni, meg a sztorinak megszabolni, de semmit, ha lehet, nem akarunk belekezdeni. A másik fontos szerve, ami tartozik ide, az a tüdő, amit szintén a folyamatos kibeáramlása, a leadása, a lehasznált levegőnek, de a bevétele is kívül van, ami kell. Ezek kapcsolatoknak éppen ezért a szerve, az, hogy hogy tudok teret magamnak biztosítani, milyen közelegedek másokat, mennyire megyek én közel valakihez, hogy tudok jól kommunikálni, hogy milyen jól, van-e elég terem, vagy mindig túl sokat kérek, vagy nem vagyok eleget magamnak, és határokkal vannak mondjai. Hát ez mind ide tartozik, és nem utolsó sorban ugyanez a határkör és a bőr. A bőr, mint a legnagyobb szervünk, ez is ide tartozik, ez is annak hordozza az üzenetét, hogy eddig tartok. Ennyi, hogy az anyag szintjén itt lehet éríteni engem, és ennél két centivel kívül én már nem vagyok, vagy legalábbis, ha nem látok a dolgát, akkor azt gondolhatom, hogy nem vagyok, és többség nem lát. Szóval, hogy ez a határnak a szerve, és hogy vagyok én a határaimmal, az, ami a bőrön keresztül megjelenik, és ez nagyon erősen a fény problémához jut vissza, amikor bőrkérdések vannak, bőrallergiák, egyébként mindenfajta más allergia is, általában a fényben útján gyógyítódik a kínai orvoslásban. És akkor a víz, ami pedig a hólyagot és a vesét jelenti a testben, a csontokat. Érdekes módon ezek a legkeményebb részeink a vízben, mert azt gondolom, hogy mi a lány, de hogy valójában a víz, amit nem lehet összenyomni, tehát ami nem összenyomható, egyszerűen nem lehet vele, ezért működnek a hidrológus rendszerek jól, és hogy tényleg ez a mal, ez az, ami nélkül, tehát ha lefordunk, nem a csontunk fog lefordulni első körben, hanem a magunk fel a vízünk. A csont az megmarad. Tehát, hogy még a csontfázis ugye ott van a mint tényleg a legvégső maradvány az embernek egy sírban. Ide kötik az életerőt, azt mondják, hogy a vese hordozza az összes életerőt, amit kapunk az őseinktől, és ezt csak elhasználni lehet, tölteni nem, esetleg szinten lehet tartani, Balázs utalt erre, hogy ez az egész Mencius-féle elgondolása az összes csível dolgozó belső harcművészetnek az alapja Kínában, amiknek az egyik fontos célja az, hogy az egészséget megőrizzék, a másik, hogy a hosszú élet, vagy akár az örök életet gyúrjanak, mondjuk amikor a taoistákról beszélünk, akiknek kifejezetten itt a célja, hogy az örök életet valahogyan elérjék. Tehát, hogy ők alapvetően a vesével végeznek a korlatokat, és azon dolgoznak, hogy hogy lehet feltölteni a vesének az energiáit. Ha ki van merülve, akkor jelennek meg a félelmek, az élettel kapcsolatos félelmek, a halállal kapcsolatos félelmek. Tehát ez az összes élethalál témakör, az élet továbbadása és a mentőség, az, hogy valaki gyereket akar, de nem tud szülni, vagy retteg a szüléstől, hogy minden ilyen dolog, ide kötődik a fogak, a rossz fogak, az arcon, ide kötődik a szem alatti névtáskák, hogyha valaki túlfárasztja a vesélyét, rendszertelenül él, túlhasználja az energiáit, akkor az általában erre utal, hogy a vese az, ami kezd kimerülni. Szóval ez most egy ilyen nagyon gyors, nagyon ömlesztett dolog volt, de azt gondolom, hogy egy rövid képet kaptok ezzel így is arról, hogy maga az ötlet az mit jelent a kínaiak számára. Az, amit most hallottatok, ez körülbelül a 3. században egy kész rendszer. Időszámításunk szerint előtti 3. századra elkészül. Ezt nem sokkal később össze is foglalják a Sárga császár belső könyve nevű orvosi munkában, ami 3 fejezetből áll, ezek most meg is jelentek magyarul fordításban. Hát akit érdekel el tudja olvasni, ott ez az egész koncepció nagyon szépen le van írva, ki van fejtve, hogy kell ezt az egészet érteni, hogy mi a beavatkozásoknak a lehetősége, ha az ember ilyen vagy olyan betegséget tapasztal magában, tűvel, moxával, gyógynövényekkel, masszázssal, étkezési tanácsokkal, mozgásgyakorlatokkal, hogy lehet segíteni azon, amikor valamiféle tüntet produkál a szervezet, vagy a lélek. Ez nagyon fontos. Ezért mondtam az elején, hogy Európában ketté válik a test és a lélek. Különkezik az érzelmi problémákat ma is, és különkezik a testi problémákat. Más-más szakemberre szortja az egyik és a másik. Ázsiában meg, legalábbis Kelet-Ázsiában, ahol ez a koncepció határozza meg a Kína körüli országoknak is az ember képét, mert abból indulnak ki, hogy a ki az, ami van, a ki az, ami mozog, ez az, ami tud áramolni, nem áramolni, és ha nem áramlik, akkor ott bizony előbb érzelmi, utóbb testi panaszok is jelentkeznek, de akár érzelmi, akár testi zavarokra jelentkezik valaki, ugyanúgy fogják kezelni, mert az elemek alapján gondolkoznak, nem pedig az alapján, hogy egy érzelmi gond, vagy testi gond. Tehát, hogy az, amit mi pszichológiának mondunk, az ebben van benne, és ez egy ilyen sajátos pszichológia, ami össze van kötve a kín keresztül a testtel is. Leírják még mindennek a szabályszerűségeit, hogy vannak természetesen ilyen felépítő ciklusok, amik olyan viszonyok, ahol jól tud ez az egész rendszer működni, és tovább fejlődik, és egyre tovább fejlődik, de ugyanakkor arról is tudnak, hogy vannak leépítő ciklusok is, például amikor a tűz kioltja a vizet, vagy amikor a víz kioltja a tüzet, vagy a tűz megolvasztja a fémet, vagy a fém kivágja a fát, vagy a fa a földből kiszívja az összes tápanyagot, vagy a föld az útját állja a víznek például egy átformájában. Tehát, hogy képesek a kínaiak olyan viszonyokat is megismerni ezen keresztül, ami úgynevezett ciklusokat közé, tehát kontrollciklusok vannak, támadó ciklusok vannak, kölcsönösen fölépítő ciklusok vannak, összesen 5 fajta ilyet írnak le, és azt figyelik, hogy milyen viszonyban van valamivel, és a diagnózist ez alapján állítsák föl. Tehát meg kell találni a rendszerben azt, hogy mi az, ami legjobban van a billenbe, és az ilyen ciklusok a ciklusok és a belső viszonyok hálózatán belül meg lehet találni azt, hogy mi okozza a kicsi bajt. Igen, hasznos ez a rendszerpontból is, hogy lehet látni, hogy minden mindenre kihat. Tehát, hogyha nincs módja egy kínai orvosnak valamiért dolgozni azzal az elemmel, ami amiről úgy érzi, hogy például az a legsérültebb, vagy a legkibillentebb, akkor megteheti, hogyha mondjuk a filmmel van a gond, de valamiért ezzel nem tud dolgozni, akkor visszamegy, hogy a földet kezdje erősíteni. És akkor úgy is lehet tudni, hogy sok erő fog jutni hozzá. Hogy megnézi azt, hogy mi vonja el az erőt, és ha mondjuk elvonja az erőt tőle a tűz, akkor a tűzön is lehet dolgozni, hogy az, mert miért kellett elvonni az erőt. Tehát ez egy nagyon érdekes, számtalan lehetőséget felkínáló modell, amin belül nagyon jól lehet dolgozni azzal, hogy akár lelki, akár testi panaszok hogyan szólíthatóak meg. Nem tudom, hogy eddig van-e valami kérdés. Ennél már nem lesz hosszabb semmilyen általános ismertetés, de azt gondoltam, hogy körülbelül ennyit jóval láttok ahhoz, hogy tudjunk innentől beszélni arról, hogy akkor nincs hatalmekkel, mondjuk a harcmászatokban is. Tehát van-e eddig valamiféle kérdés?
Igen? A föld és a fénynek az arcrészletét tudja elmondani.
Igen. A földnek az arcrészlete, a gyomor, az a homloknak a közepén található rész, leginkább ott diagnosztizáljuk. Ha itt mondjuk pattanások vannak, vagy foltok jelennek, mert ott a sejtetően gyomor terhelt, valami olyan érkezési panasz lehet a háttérben például, ami ezt indokolja, hogy megjelenjen. A lép az a halántékon jelenik meg két oldalt. Kékes, sárkás elszíneződést, hogyha ott tapasztalunk, akkor ez annak a jel, hogy valami van a léptel. A másik a fém, ugye?
Igen,
a fém az a két oldala, ahol lehet, ez a vastag bél. Középen a gyomor oldalt a vastag bél. Szintén az ajkak. Az egész alsó ajak és a felső ajak két oldalsó széle. Ez is, hogyha ott száraz, herpesz van, fekete pöttyök vannak, valami nem stimmel vele, de van repedezve, akkor az általában ügyetlenül figyelmet, hogy lehet, hogy valami van a vastag bélvel. A tüdő az az orca. Az orcáknak a ilyen nagyon erős fehérsége például az a kínaiak szerint arról, hogy valaki túl sok tejet vagy túl sok állami táplálékot fogyaszt, és ez eltorlaszolja a tüdőrögöket. Illetve szintén az orcimpáknak a külső kis íve, mondjuk amikor valaki sok alkoholt fogyaszt, és ott megjelennek ilyen finom bevérzések, azt mondják, hogy azért van, mert a tüdőre nagyon rosszul hat ki az alkohol, és hogy egyszerűen ők egy ilyen viszonylag magyarázzák ezt, hogy amikor azok megjelennek. A vízhez egyébként még föl lehet írni a veséhez és a nők esetében a méhnek az állapotáról a távolkodik, de szintén ezt a szépségükben gondoskodjuk, hogy hiszen elessük az ilyen kis figyék, amik itt meg tudnak jelenni, tehát ha valakinek elzsírosodik a méhe, amikor a meddőséggel keresnek fel kínai orvost nők, akkor általában ezt nézik, hogy itt van-e az álcsúcson valamilyen kis pihe, mert ha van, akkor az annak a jele, hogy ő szerintük, hogy ott el van zsírosul, és akkor azt mondja, hogy egyen rengeteg retket például, mert az nagyon jó kiviszi belőle a zsírokat. Tehát, hogy mondjuk ilyen étkezési tanácsokkal tudják segíteni ezt. Más? Igen?
Olyan a bajok jele,
igen,
azok mondjuk a boldogság az a túlműködésünk, hogy egy típus ezekre gondoltam.
Azokra is, meg mindig, vagy a szervi gondokra is. Tehát, hogy egyáltalán valaki szívtolnyákkal jelentkezik, akkor azt feltetően tűzelemhez fogjuk sorolni. De van egy csomó más is, ami ilyen átvittebb dolog. Most csak egy-két címszót akkor mondok róla, hogy mondjuk, ha a földelemnál van a valamiféle kibillentség, akkor ott látjuk azt, hogy olyan életének a keres meg valaki mondjuk, hogy nem tud lakást tenni, nincs otthon, soha nem érezte magát otthonosan sehol, ahol lakott, nem érzi magát biztonságban, nincs stabil munkája, nem tud egy kapcsolatot megtartani egyben, hanem mindig, valahogy mindig kicsúsznak a dolgok ezek közül. Tehát mondjuk ez egy tipikus volt probléma, hogy egyszerűen nincs meg az a lába alatt, nincs leföldjárva. A fémelemnek a problémája a gyász problémák, amikor valaki nem tud elgyászolni valamit, nem tud letenni dolgokat, nem képes fizetetlen számlákat rendezni az életében, átjutt értelemben is akár. hanem mindig hurcolja magával a régi történeteit, besült érzelmek, ilyen nagyon régi dühök, nagyon régi frusztráltságok, elégedetlenségek. Tehát az elgyászolatlan ügyek, azok tartoznak mind ide. A vízelem, ezt talán mondtam a legrészletesebben, rendőrség, élet, halál kérdései, törő csontok, törő fogak, repedező fogak, tehát hogy ezek a dolgok, amik azt jelzik, hogy a legkeményebb része is a vérek már a terhelést, hogy nagyon a végén vagyok az erőimnek, hogy olyan nagy stressz, hogy nem tudom az életet megérteni valamitől. A fogadalom problémái például tipikusan az alkoholizmus, amikor valaki nem tudja tervezni az életét, és addig iszik, amíg az életét tervező szerveit teszik működésképtelenné. De általában az, amikor valaki nem tud a lábán állni, nem tudja az egyensúlyát megtalálni az életében, azt érzi, hogy nem képes lépni, hogy lépni kéne, és nem tudom megtenni a következő lépést. Ugyanilyen a menedzserbetegség, tehát ezek a burnout szindróma és hasonló állapotok, amikor valaki a légkimerülésig hajtja magát, ez mindig a falának a gondja, meg a vízélénk a fa, mert ez a feladata is itt a részünk. Nincs vízióm az életemről, és inkább addig megyek, amit elhallok, mert mondják, hogy menjek. És fogalmam sincs, hogy merre majd ide csinálom, és nem elveszítem a viszonyt a magammal, nem érzem, hogy túlmentem a határa. Ez mint fa. Ez egy idegrendszer a leállásához vezet. És a tűzelem az pedig, amikor valakinek nincsenek intim viszonyai, nagyon hideg. A merevség az egyébként itt is van, a filmelemezünk a merevség, a dogmatikusság tartozik, mert a kérdésben a struktúraink tartozik, mindenfajta struktúrálság, de a túlstruktúrálódás is. Illetve az, amikor nincs szeretet. Tehát amikor egyszerűen nem tudok szerető viszonyban lenni, nincs jó szexualitás, nem tudok jó intim szexuális életet folytatni senkivel, nem érzem a vágyaimat, egyszerűen elveszítettem megint csak a kapcsolatomat azzal, hogy nekem mi az, amihez szükségem volna az, hogy jól érezzem magam. Nem tudom ezt kifejezni úgy, hogy mások elfogadják, csak vagy túl hisztérikus leszek, és mindenki megijedett tőle, vagy nem mondok semmit, és úgy teszek, mint hogy sem lennék. Tehát, hogy ezek általában a tűzelemnek a mondjuk jellemző ilyen bajai, vagy ilyen bajok után gondolunk arra, hogy hoho, akkor itt valamit kéne csinálni ezzel.
Köszönöm.
Szívesen.
Én megkérdezem, a film érzelmét neki
marad. A film érzelem az a bánat. Ez olyan szép, hogy azt mondjuk a kínaiak, hogy a bánat az teljesen valódi jó érzelem, és ez a, mert ez az elbúcsúzásnak az érzelem. És azt mondják, hogy búcsúzás nélkül az élet az halál, hogy azt még nem tud tovább lenni. Hogy folyamatosan le kell tenni valamit. Ezért a bánatnak részének kell lenni az életünknek ezt minden. Ide tartozik a depresszió is természetesen. Mondom, ezek a nagyon kényszeres, túlstruktúrált, túldogmatikus igen, ezek az érzelmek is, de hogy a bánat az, ami halad a érzelmek. Jó. Szóval valahogy így járunk az ötelemmel, és ami a harcművészeteket illeti, két iskolát találtam, ami explicit módon dolgozik az ötelemmel. Biztos vagyok benne, hogy több is van ennél. Egész konkrétan azt hitelzem fel, hogy a kínai harcművészeti iskolák közül egy sincs, ami ezt ne kezelni valamilyen módon. Csak azt lehet látni, hogy még azok is, amik dolgoznak vele, sokszor nagyon nehezen tudják megfogalmazni, hogy pontosan akkor ezt is hasznosítják. Kínában ez a tai chi. A tai chi az, amiről lehet olvasni. Tehát akik írnak erről, hogy ők hogyan dolgoznak vele, és leírják azt, hogy a mozdulatoknak a minőségében megjelenik az ötelem, tehát attól függően, hogy hogyan csinálják ugyanazt a határt. Lehet gyakorolni egy határt tüzesen is, meg vizesen is, de megjelenik az alapállásokban, megjelenik a lépésekben, az irányokban, a katákat, hogyha katákban a lépések neveit megnézitek, és azt, hogy milyen irányban kell végrehajtani a lépést, akkor nagyon szépen kirajzolódik, hogy mindegyik elemnek van egy vagy két totemállata, ilyen hős állata, mindig ezt szimbolizálja a kínai panteonban, hogyha megjelenik, akkor a legtöbbünk az oda kötődik. És mondjuk, amikor arról van szó, hogy a tai chi-ban van egy olyan lépés, ami valamilyen hátszámról szól, vagy valamilyen főnix madárból ragad meg a főnix madár farkát, vagy tigris jelenik meg benne, akkor az mindig konkrétan annak az elemnek a tehát itt is az például a fémelemnek az állata, vagy a főnix madár az a tűzelemnek az állata, és hogyha ilyen nevet találtak egy katalépésben, akkor megdobott, az teljesen világos volt valami, ami direkt viszonyban annak a lépésnek az elemhez. Én nagyon sajnálom, hogy egyelőre nem találkoztam olyan könyvvel, meg olyan tanárral sem, aki el tudtak volna mondani, vagy de amiben lehet volna írva az, hogy például egy ilyen kata, akkor koncepciójában építi össze az elemet. De arról mindenki ír, hogy ott van, tehát hogy ezek megjelennek. Vannak fegyverek is, amiket az egyes elemekhez kötnek hozzá, és olyan harcolatból igényel annak a hatékony használata, ami annak az elemnek a sajátossága. Tehát, hogy egészen sokféle módon jelen van benne, ha valaki esetleg értesült olyan emberre, hogy könyvről adunk be, ezt jobban meg lehet tudni, hogy kérem, hogy szóljon, hogy a könyvcsin mondják el. A másik harcművészet, ahol teljesen explicit módon használják ezt, az a kendo, és ha jól látom, akkor honorig kimentek. Igen. Sajnos őket akartam megkérni, hogy amit mondok, azt mutassa be valaki, nem fogják, nem baj. Az a lényeg, hogy a kendóban, tehát ennek az a neve, hogy Gogyo, japánul úgy olvassuk, és a kendóban konkrétan létezik egy ilyen dolog, hogy Gogyo no Kamae. A Kamae az egy testtartás a harcművészetekben, lelki és testi tartás, és létezik egy ilyen Gogyo no Kamae, ahol azt szerint, hogy a kardot, a sináit hogyan tartják a küzdelem megindulása előtt, azt szerint sorolódik be az ötemek valamelyikével az, amit ott csinálnak. És ez egy gyönyörű rendszer. Talán ismeritek ezt a három szót, hogy Jodan, Chudan, Gedan, nem tudom, hogy van, akinek ez nem ismerős. A Gedan, ez a testnek a hara alatti részét jelöli, a hara alsó fele és a lábak. A csüldán az a nagyjából a köldöktől tart a szív vonaláig, az a közép. Csüldán. És van a dzsordán, ami pedig a vállakat, a nyakat és a fejet jelenti. És a testet erre a három részre osztják a harcművészek, és mindenféle technikák vannak, amiket mondjuk lehet kivitelezni három szinten, rugásokat, ütéseket, támadásokat, védéseket, és ezzel segítik betájolni, hogy milyen magasságokat vigyázni egy technikát. És azt látjuk, hogy amikor föláll valaki, csak a képeket láttam, és nem kendoztam soha, azért nem tudom megmutatni, valami olyasmi állás volt, hogy a kardot így lefelé tartotta az emberünk a sinájt, a másiktól szemben állva, ezt erre most nagyon jó segíteni el mondani. Amikor a Gedánban tartják a kardot az ellenféllel szemben, azt hívjuk úgy, hogy a do no kamae a föld tartás. Amikor a csüldánban, annak az a neve, hogy a víz tartás. Igen, a víz tartás. Sui no kamae, az japánban a sui. És amikor a dzsódánban tartják, az pedig a tűz lesz. Lehet látni, hogy a vízban, ugye alul a tűz van a fölül, tehát ez így ilyen értelemben egy elég logikus megkülönböztetés. És majd amikor látjuk mindjárt a másik ötelemet, akkor lesz igazán ez érezhető, hogy miről is beszél. Hogy itt átvettek egy koncepciót a másik ötelemből is. Tehát ez lesz majd ez a hármasság, a föld, a víz és a tűz. Nyilván olyan küzdés és stílusról van szó, amikor az ember úgy használja a kardot, mint a tűz, olyan hevesen például, vagy olyan megfoghatatlanul és ügyesen hajlékonyan, mint a víz, vagy éppen olyan stabilan, mint a föld, tehát úgy, hogy nem mozdul meg semmilyen irányba. Amit egyébként erre a hármasságra még rátesznek, ami szintén nagyon szép, ez a Tenjin-chi koncepciója. Tudsz nekünk egy picit segíteni? Szóval a Tenjin-chi-ról nem tudom, hogy ki az, aki hallott. Ten az az ég a japánban, a jin az az ember, a chi az pedig a föld. És ez is egy olyan hármasság, ami a taoizmus nyomán meglát Japánban, és hozzákötik ehhez a három tartáshoz. az lenne a kérdés, hogy mutatna nekünk egy ilyen például egy csúdán és egy Jordan karttartást. Gedem. Igen, tehát itt van ez a lefelé mutató kard, ez az, amit hozzákötnek még egyszer a földelemhez, és azt mondják, hogy ez annak a stabilitását hordozza. Ez a csúdán.
Csúdán.
Köszönjük. Tehát itt van ez az ember szint, a víz, ahonnan nagyon hajlékonyan lehet belenyúlni a harcba.
És a Jordan már tudja a kettő, a Vicky Merkitati.
Igen.
Csak a megcsinálni.
Igen. Tehát ez pedig az ég. Ez a tenyésű a ten, ez a tűz. Onnan, mint a tűz olyan hevesen lehet lecsapni. És akkor még kettő van.
A hasszó.
A hasszó, így van. Igen. Tehát a hasszó, amit az ötelemből a párhoz kötnek hozzá, és érdekes módon van még egy elnevezés ennek a tartásnak, az, hogy ez a yin kard tartás. A yin yang, amit Balázs említett, a yin az, ami a nőies, a fekete, a sötétben lévő, a kiszámíthatatlan, az, ami nem világos. Tudnál erről mondani valamit, hogy ennek van a relevanciája itt?
Hát, szívásban erre nem használják.
Igen.
Ez csak inkább ilyen, ami formikodók során egy olyan beállás, amikor már az akció lezajlott, és inkább már arra fél az ember, hogy ha még jön valami, akkor arra tudjon gyorsan hozni, egy ilyen harckészültség. Uh-huh. De a Jordan is.
Hát ez egy várakozó.
Igen.
Igen. Ugye ez a passzivitás, ami a yinben megjelenik, a yin a kettőségén belül, hogy az, ahol tényleg ez a várakozó helyzet van, ahogy egy nő befogad, és a hagyományosan a kínai világképpen a férfi az aktívak. És akkor van egy utolsó.
Vaki.
Így van a Vaki, pontosan. Vaki Gamae, ez azt jelenti, hogy a Vaki szó szerint, hogy hónaj. Igen.
Menteni össze,
hogy ja.
Elhozzanak a szép. Igen, látja neki.
Tehát pont az meg, hogy ne látszol, tehát azt mondja, hogy ne látszol.
Így van. Tehát ez a Vaki, Vaki Gamae, ami pedig a fémelemhez kötődik, ez a kín, japánul, és ez a yang tartás. Nem látszódik, viszont ez támadásra nem alkalmas. Tehát ez egy aktív, ez egy támadó, ez a yang, ez a férfias oldal. Az előbb az egy passzív változó volt, minden jön a támadás. Nagyon szépen köszönjük. Szóval ilyen módon van például benne a kendóban az ötelemnek a koncepciója. És akkor átérünk a másik ötelemre, ami előtt meg kell kérdezni, hogy mennyi időnk van benne, hogy ez 20 van, hol
van? 1 óra 8 percet tartod az órát.
Szóval egészen eddig azzal foglalkoztunk, hogy mi az, ami kínálja a Japánból, és azt látjuk, hogy ez nagyon is meghatározza a világképet, ha ez tényleg gyökeret tud ereszteni egy országban, akkor ez nagyon ott van az emberek mindennapi gondolkozásában. Japánban gyökeret ereszt, Japánban az olvastás az a kínai olvastás alapján történik. Buddhista szerzetesek járnak Kínába tanulni, és a Tang-korban, ami Kína egyik aranykora, 7.-10. század között, pont akkor van az, hogy a Narakori Japán az számtalan követséget indít Kínába, amiknek a tagjai 90%-ban buddhista szerzetesek. Ez azért előnyös, mert ők megtanulnak kínaiul, képesek írni és olvasni is kínaiul, nem csak beszélni, és bizony nagyon sok orvosi képzett szerzetes meg vissza Japánba, orvosi könyveket visznek vissza Japánba, és onnantól kezdve az udvarban, a császári udvarban ilyen monopól helyzetet fenntartó két japán család, a Tamba és a Vake családokon kívül az egész országban szinte kizárólag buddhista szerzetesek gyógyítanak. Tehát ők gyógyító tevékenységet is végeznek, és annak ez az alapja annak a tevékenységnek. Ők olvassák és fejlesztik tovább ezeket a könyveket, technikákat találnak ki, átmódosítják a japán emberek működésmódjára, a japán éghajlatnak megfelelően, a japán ételeknek megfelelően azt, hogy kinek mit ajánlanak, de alapvetően egy ilyen nagyon is ötletmagú rendszer az, ami ott is megvalósul egészen 1900-as évek elejéig, amikor bevezetik a német alapú orvoslást Japánban, ez már a Meiji restauráció után nyitáshoz tartozik. Van azonban egy másik vonal, ami szintén a buddhizmuson keresztül kerül be az országba, ez pedig a tantrikus buddhizmus, a Vajrayana, ami Indiában alakít ki egy ilyen elemből álló rendszert. Eredetileg három elemből áll a képlet. Azt mondják, hogy van a föld, van a víz és van a tűz. És aztán ebből lesz négy, majd öt, majd a végén már hat. A tantrikus buddhizmus az Kukai segítségével kerül be elsősorban Japánba. Ő az, aki a Shingon Mikyo buddhista iskolát kialakítja és felvirágoztatja. És ő is a saját írásaiban, amikor beszél az elemekről, hogy hat elemet ír le. De ez nem akadályokban, hogy lényegében a köznép az öt elemről függjön összesen. És ezt fogjuk most megnézni, hogy ez hogy is néz ki. A neve ennek Godai, az öt nagy, a másik elnevezés az pedig Go-erin, mint öt karika, nem az olimpiára utalva, hanem erre az öt elemre, pedig igazából később az nagy, és ez a neve, hogy Go-rin, most meg összetöket keverni a támban. Amit lerajzolok, az zárulok a Japánban jártok látható, mert ennek az a neve, hogy az ötelem stúpája, ez az ötelem tornya, és Japán szerte a sírokon lehet látni, tehát így néznek ki a buddhista szertartás szerint eltemetett embereknek a sír emlékei. Ennél sokkal szebbek, de most ezekbe bejöjjünk. Ennek a neve az, hogy Gorin tó, ami azt jelenti, hogy az öt kör tornya. A legalsó kör, ez a föld. A föld minősége, a szimbolika szerint ezt a kockát az akarat megvalósításaként használnak, tehát ez azt szimbolizálja, hogy az ember az akaratát képes megvalósítani, illetve a négy oldala miatt ez a négy elem, tehát az amikor még csak négy elem volt a rendszerben, az annak a jele, a négy tapasztalható elem. A göm, ez a víz szimbóluma, ami ezzel a megrendíthetetlen, a változásoknak ellenálló tömbbel szemben a víz az a folyamatos változékonyságnak a jele. Ugye, ha egy gömböt leraknánk a földre, nem is maradna ott, hanem elgurulna mindenfelé. Egyfolytában változtatja a helyét, a pozícióját. Tud mozogni magától is, hogyha nem egyenes helyen van téve, akkor azt soha fog magától megmozdulni. És ez a nyugalom megvalósításának, illetve a tökéletesség elérésének a szimbóluma a buddhista rendszerben egyebek mellett. A harmadik, ez nem nagyon látszik rajta szerintem, ez egy piramis, ez egy háromszög akar lenni, aminek az alsó felében egy ilyen stilizált, ilyen kiugrás, de ez alapvetően egy háromszög szeretne lenni. És ez a tűz. Ez a tűz köre, vagy a tűz elemnek a jelképezője, ami az eddig elmondottakon túl, ami a tűzelemre vonatkozik, a keresésből jövő energiát, megint megjelenik az az energia, amit itt is láttunk, hogy a legmagasabb pontja az egész rendszernek, tehát itt van a legtöbb van az erőből. A keresésből jövő energia, illetve az egységesítés és a mozgás. A tűzre gondoltuk, hogy bármit beleteszünk, az ugyanúgy elég. egységesednek bennem dolgok és folyamatosan mozgásban van, és hogy ez a két világ közti átmenetnek a jelképe, jelentsen ez bármit is, ez ezt jelképezik, hogy mi az a két világ, ez nem tudni, de az átmenet a két világ között az mindenképpen ez lesz. Jön a férgöm, ami a szél nevet kapja, de ez valójában megfelel a fémnek. Láttuk, hogy itt van a tüdő, hogy itt is megjelenik a levegő, tehát hogy ez a kettő lényegében megfeleltethető egymásnak, és ez az intuíció és a figyelem, ami szintén egyébként a kínaiaknál ide kötődik, a struktúra miatt ide kötik a figyelmet, azt, hogy az ember képes ok lenni a figyelmével és mindent rendszerezni, és az intuíció is innen jön. A másik pedig a befogadó készség, ami szintén nagyon rájön van arra, hogy a tüdő képes egy másik embert egy kapcsolatba behívni, vagy nem képes, tehát hogy ez a kapcsolataink, a kommunikáció az mennyire valósul meg. Az, aminek nincs megfelelője ott, az az ötödik, aminek azt a nevet adják, hogy üresség. Érdekes módon itt hangsúlyozzák, hogy ez valójában ennek a kettőnek az ötöződéséből jön létre, mint forma is. A háromszöget is megtaláljuk benne, meg a félkört is, és hogy amikor ennek a kettőnek megvannak a minőségei jól, akkor alakul ki a következő. Feltehetően azért van az is, hogy itt négy elemet szimbolizál ez a kocka, mert hogy négy olyan elem van, ami még valamelyest látható, az ötödik az üresség az arra szól, hogy ez nem látható. Amikor hozzáteszek egy hatodikat, az a tudat. Tehát az Indiában az a tudat. Ez a japán rendszerben nem jelenik meg, legalábbis például a síremlékeken nincs külön helye, ami megmutatnák, sem akkor, amikor kőből van egy ilyen fölépítve, ez egy igen gyakori dolog, sem akkor, amikor olyat is lehet látni, hogy egy ilyen léc van, valakinek nincs pénze arra, hogy megfizessen egy ilyen síremléket, akkor szokták azt csinálni, hogy fából egy léccel ráfaragják ezeket a jelképeket, és ráírnak jó apróság pénzét, valamilyen feliratot, a nevét átadva az illetőnek, hogy mikor született, mikor halt meg. És ezek a halál utáni 5., 10., 15. év fordulóin, meg más alkalmakkor vesz a család egy ilyet, ez betűzik a sír mellé, és akkor a szertartások elvégzése után az ott marad. Ezért lehet látni sokszor olyan sírokat, ahol megvan a kő emlék is, és utána meg ilyen lécből sorakozik ott 3-4 is, ez annak a jele, hogy meghalt az illető már több mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, és elvégezték a megfelelő szertartásokat. Szóval ez a másik ötelem, ami nagyon is jelen van Japánban, mivel a buddhizmus alapvetően temetkezési szertartás az átlag japánok számára, a temetkezési vallás és a temetkezési szertartáson jelenik meg, és egészen kicsivel ezelőttig a japán lakosság túlnyomó része az buddhista szertartás szerint kérte a temetést, vagyis ezzel a részével mindenki ismerős ennek az ötelemnek. Meg azzal a részével is, hogy Miyamoto Musashi írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy az öt kör könyve, ez a Borimoshu, és a Borimoshu-ban ő ezt az öt elemet veszi végig, és tekinti át, hogy az ő kar művészetében hogyan jelennek meg ezek az elvek, hogy mit is jelent egy kar vívó helyzetben az, hogy tűz, vagy hogy föld, vagy hogy víz, és ezeket nagyon szisztematikusan veszi bele onnantól a harmadik a vívó művészet a saját repertoáriába ezeket az elemeket. A másikkal hol összekeverve, hol párhuzamosan, hol a másik nélkül. Nyugatra aztán kikerül ez a könyv, lefordítják angolra, megismeri a világ az öt könyvén kívül ezt a koncepciót is, hogy az ötelem az japánban létezik így, és tévesen az a nézet terjed el, hogy ez egy japán felfogás, de valójában ez nem japán, az Indiában érkezik Japánba, Kínán keresztül, ez az autentikus buddhizmus segítségével, vagy közvetítésével. A harcművészetek közül például az Aikido az, ahol tanítják ezt, nem minden iskolán, de van olyan, ahol erről szó van. Ha a YouTube-on megnézitek, ott lehet találni olyan videókat, ahol nagyon egyszerűen és nagyon képletesen, szemléletesen mutatják be azt, hogy ugyanazt a technikát hogy lehet kivitelezni teljesen eltérő elemekkel, és akkor ott nem mutatják, hogy a föld elem például az szolgálna arra, hogy ilyen nagy sík felületekkel próbáljuk meg a vízszintes sík levinni az ellenfelet. A vízelem esetében ilyen nagyobb körkörös mozdulatokat mutat, hogy amikor a kézédel, ez a Teratana nevű kézéles mozdulatokkal, mint a víz, ahogy hullámzik, olyan mozgásokkal, hogy lehet ugyanazt a technikát levédeni, akkor utána jön a tűz, ahol ilyen sokkal kiszámíthatatlanabb mozdulatokat mutatnak, elsősorban ezzel a felülettel megfogva a kezet, vagy a lábat, vagy a vállat, amikor jön a támadás. A szélre mutatják, nagyon érdekes, hogy a új megyekkel hogy lehet ilyen, mint a szél, ahogy így oldalról fújja az embert minden irányból, úgy nagyon kis mozdulatokkal is ugyanolyan jól felfogni a támadást. És aztán vannak azok az üresség elvén működő megoldások is, amikor meg sem jelenti a támadót, csak úgy lép el, vagy a reflexeire építve úgy mozdul be, mint hogyha támadna és a másik tőle megáll. Tehát, hogy ott is nagyon érdekes példákat lehet látni erre, hogy hogyan tudják használni. Megint csak, még egyszer mondom, nem a, mint a Tai Chi-nál is nem arról van szó, hogy vannak ilyen vízelem technikák, meg vannak ilyen tűzelem technikák, és akkor ezt így tanítják, hanem hogy ugyanarra a támadásra lehet reagálni, igen sokféleképpen. Ha ezek mozgási elvek volnának, ahhoz hasonlóan, ahogy mondjuk a Tai Chi-ban egy katát meg lehet csinálni, 24 lépéses katát, ilyen fémelemesen is, meg tűzelemesen, meg föld, meg fa, meg víz. Tehát, hogy mindegyik egy másfajta mozgás minőség lesz, az egyik jobban figyel arra, hogy jobban ékon legyen, mondjuk a tűz esetében, a másik meg jobban figyel arra, hogy folyékon legyen, mondjuk a víznél, vagy légiesebb legyen, és akkor az meg majd lesz a fémelem. Szóval a harcművészetekben így van az, hogy tetten érhetőek az elemek, hogy egymás mellett két komplett elemrendszer működik Japánban, de nem minden esetben látjuk azt, hogy valamiféle technikai repertoárnak képeznék a részét, hanem inkább már a magasabb szintű gyakorlók számára valamilyen olyan elemrendszert alkotnak, amiket ha alaposan kigyakorolnak, akkor sokkal hatékonyabban tudnak reagálni egy-egy helyzetben. Ez visz minket vissza akár oda és amíg valásban volt az Aiki koncepciójához, hogy az ember az alkalmat hogy tudja megragadni, hogy hogyan képes egy helyzetben pont az a minőséggel reagálni a másikra, amire szükség van, ami indokoltabban a helyzetben a leghatékonyabb, a legenergiát, a legjobb az ő számára. Tehát, hogy ilyesmikről lehet beszélni, hogyha a harcművészetekről keres között elemet. Megvan még egyébként ez az egész a Sintóban is, de erre már nem térek ki, mert azt gondolom, hogy szükségtelen, és nehezen köthető a témánkhoz is, tehát ott is tudnak az őksepár vallásban a kötelendről, de valószínűleg kínai átvétel nyomán is túl sok különbséget nem látni ahhoz képest, hogy a kínaiban miről volt szó. Hát ez egy viszonylag összetett elméletrendszer, nem mentünk bele például ennek a Vajrayana tantrikus alkalmazásaival, akkor ott egész buddhista gyakorlat soroképülnek arra, hogy azt tételezik föl, hogy ez az ötelem, ezzel mindegyikhez kötnek egy buddhát, és hogy ez nem kivandó a testünkben, hanem ott van, és ezzel dolgoznak a Shingonban, különböző meditációs gyakorlatokat csinálnak arra, hogy fölélesszék az érzékenységüket, hogy kapcsolatba tudjanak kerülni a belső buddhákkal. Tehát nem az a gyakorlásnak a lényeg, hogy majd egyszer megjönünk itt, ha valami ide, hanem hogy ott van. És ez egy egészen más koncepció, mint amit egyébként használnak. Ennek a gyakorlatsornak a neve egyébként Japánban az, hogy Kaji, kaji, ami szó szerint azt jelenti, hogy hozzáállni azt, amit az ember már amúgy is birtokol, tehát hogy bennem már megvan valami, és ezt most felfedezem, ezt most hozzáadom a önmagamhoz, holott már igazából ott van. A Kunkai, aki beviszi az egész ezoterikus tantra vonalat Japánba, és meghonosítja, ő mondja, hogy a fontos elv az a Sokshinbutsu, vagy Sokshinjobutsu. Sokushin azt jelenti, hogy közvetlenül a testükben, a Jobutsu pedig, hogy buddhává válni, és ez az elv, ami szintén ezt követi, hogy az ember a testén keresztül váljon buddhává, hogy ott van már benne minden, ami a szüksége van, és ezen keresztül tud igazából megvalósítani valamit. Ez nagyon közel áll a Hartmann Spectre-hez, de nagyon tudom, hogy ez is egy olyan pont, amin keresztül lehet látni, hogy a fizikai gyakorlás milyen módon kötődik össze a buddhista gyakorlással, ami Japánok számára nem kérdéses. Tehát, hogy mindig ott van ez a kettő a gyakorlásukban. Elég sok mindenről volt szó. Elhasználtam az időtöket. Köszönöm a figyelmet. Az lenne még a kérdésem, hogy van-e valamilyen kérdés. Szóval most egy másik ötletemről is. Igen. A Sárga császár első könyve, amit szerintem tavaly óta lehet olvasni magyar fordításban is, kettő kötetben jelent meg. Nem fogok tudni megmondani a kiadót, de két kemény kötésű sárga, ilyen sárgány-zöldes körülbelül ekkora könyv, elég vastag mind a kettő, meg lehet találni most a legtöbb könyvesboltban. Sárga császár első könyve.